Imádkozzunk. Kérjük, add meg nekünk, Istenünk, hogy jót gondoljunk, és jól szóljunk. Add meg, hogy ez a mi életünk része legyen, és most előtted megállva a te gondolataid és a te szavad megérkezzen a mi szívünkig, és tudjuk azt befogadni, élni belőle, hogy a mi készségünk ezáltal növekedjen a mindennapokban, hogy keresve a te akaratodat boldogan és beteljesedetten tudjuk megélni az életünket, akkor is, hogyha nehézségek, próbák érnek bennünket, hogyha nem minden úgy történik, mint ahogy szeretnénk. Így kérjük azt, hogy tudjunk most előre tekinteni, fölfele nézni rád, és add, hogy veled legyünk, és a mi lelkünk tőled kapjon erőt, és bizonyosságot, biztonságot. Növeld a mi hitünket. Amen. Na, akkor most egy nyaraló igét fogok olvasni, jó? A lelki nyaralást hirdetem meg, mert úgyis nyár van. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, ez a Máté 11:28. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Na, sokszor nehéz igehelyek jönnek, amik úgymond úgy érkeznek meg hozzánk, hogy hát valamit kell csinálnunk, amit egyébként nem jól csinálunk, és akkor ugye megterhelődve megyünk haza, hogy most meghallgattuk, és nem jól van ez így, nekünk más meg kell változnunk. Ez egyrészt jó, hogy az ember ugye gyakorolja magát a hitben, és vannak dolgok, amiket meglát az életében. De másrészt meg van az a másik út, amikor mi lenne, hogyha úgy fognánk fel a hívő életet, hogy persze harc a hívő élet, meg ugye vannak dolgok, amelyeket teljesítenünk kell, és hívőként meg a világban is, az életünk dolgaiban is mind helyet kell állnunk, és az élet eseményeiben nekünk benne kell lennünk, mert attól, hogy mi keresztjének vagyunk, még nem vétettünk ki ebből a világból, így aztán ugye sok minden ér bennünket. És pont ez az ige arról szól, hogy hogyan lehet akkor ezt végigcsinálni, úgy, hogy az ember ne fáradjon bele. Ugye, mert pont ez a megfáradás, ez a fajta belefáradás, ez a fajta nyugtalanság, ez erőtlenség az, ami végül is nem is gondoljuk, de igazából ez az, ami elveszi az ember energiáját, életkedvét, és ez az, ami a legnagyobb veszélyt jelenti, mert amíg harcol az ember vagy küzd, akkor nem érzi. De aztán ugye, amikor esetleg eltelik x év, amikor ugye benne marad az emberben mindaz, amit megélt, és lehet, hogy állva marad, de nem esett el, de lehet, hogy megfáradt. És azért hordozunk dolgokat az életünkben, amelyeket helyére kell tenni. Hát ez a fajta megnyugvás, amiről itt Jézus beszél, ugye ez azoknak hirdeti meg, akik megfáradtak már. De először is, ugye azok nem akarnak megnyugodni, akik nem fáradtak, mert azok még tenni akarnak. Nem, tehát sok esetben egy olyan embert nem lehet hívni, hogy gyere pihenjél, aki még tenni akar. Ugye azok általában nem nagyon tudnak pihenni, vagy neki a pihenés az teher, vagy nem tudom, valamit kell csinálnom, mert én nem bírok ülni. Ugye nem bírok megpihenni, és állandó aktivitásban van, mert úgy érzi, hogy az az igazi, és ugye nem nagyon tudunk pihenni. Itt meg ugye arról van szó, hogy ez is talán nehézség, hogy meg kell tanulnunk megpihenni az Istennél. Hogy mit jelent az? Ugye egyrészt ugye a hetedik nap is ugye erről szól, vagy az Úrnak napja, hogy dolgozzál, aztán pihenjél meg, És tehát, hogy melyiken van igazából a hangsúly, azon, hogy dolgozzál, vagy azon, hogy pihenjél. És sokszor úgy érezzük, hogy a munkán van a hangsúly. El kell végeznünk, és tényleg az a fontos. Azt tesz minket emberré, hogy elvégezzük a feladatainkat, és a feladat határozza meg, hogy ki leszek, és azáltal fogok én azzá válni, és akkor leszek én boldog ember. Ugye itt egy kicsit, mint hogyha Jézus megfordítaná, és azt mondaná most, hogy most fordítva értelmezd, hogyha én hozzám jössz, akkor nálam előbb pihenjél meg. Aztán majd tanuld meg tőlem, hogy mit jelent ugye ez a szelídség és az alázat, és aztán majd vedd föl megint ugye ezt az igát, ami már ő vele életközösségben az életnek minden dolga, és aztán úgy kezd el megint a mindennapokat. Tehát van ez a belső megpihenés, és ez a megnyugvás, ugye ez egy fizikai dolog is, amikor nem cselekszünk, a nem cselekvés állapota. Tehát megnyugvást itt úgy értelmezzük, hogy oda menni, és akkor jöhetek én hozzám, aki megfelelted, hogy meg vagy tud terve, és megnyugvást adok nektek. Ez az az állapotra hív bennünket Jézus, hogy most nem kell a semmit tevés egy picit. Most egy kicsit tanuljunk meg Isten előtt semmit tenni. Mert az jó, hogyha ki tudunk kapcsolódni, és az Istennel úgy lenni, hogy na, most nem kell minden áron cselekedni. Úgy ismerjük ez a Mária-Márta effektus, hogy most akkor melyik a jobb. És mondjuk, hogy mind a kettő jó a maga helyén, nem lehet egymást kijátszani, az se jó, mindig pihenünk, és nem akarunk semmit sem cselekedni. Ugye erre is rá tudunk utazni, hogy vannak az örök pihenők az Úrnál, és vannak, akik meg végzik a munkát. És itt szépen leosztjuk a magunk között, hogy van, aki majd megcsinálja, a másik pedig várja, hogy majd valaki megcsinálja, és ő szépen élvezi ennek gyümölcsét. Ez is előfordulhat, de azt hiszem pont ezért van ez, hogy néha a cselekvőnek is pihennie kell, és ezért van annyi belefáradás, mert ő mások helyett is megcsinálja azt, és nem hagyja önmagát sem pihenni. Ugye, mint például Márta eset, a jobbik része az lett volna akkor, hogy ott leteszi, úgy van, ahogy van, de most itt egy minőségi pillanat van, amikor Jézusnál lehet lenni, és ez soha vissza nem jön. Így van a pihenésnek is, vagy ez a lenni csak Istennel, most idézőjelben, az egy pozitív. Isten számára nagyon pozitív dolog, ha ő önmagáért vagyunk vele, nem a szolgálatért. Ez is egy csapda lehet, hogy én, mert szolgálok, vagy cselekszek valamit Istenért, akkor azért élek. És akkor az ember elfeledkezik erről a fajta természetességről, hogy ugye akár számunkra is az a legértékesebb egy emberi kapcsolatban, amikor rám figyelnek, vagy velem vannak, vagy tudunk úgy együtt lenni, hogy ráérzünk a másikra. Istennél is ugyanez fontos, hogy önmagáért legyünk vele, ne a célért, ne a feladatért, ne azért, mert hogy ő most mit akar velünk cselekedni mindig, hanem önmagáért tudjunk, aztán utána jön a cél és a feladat. Tehát ez a fajta testi megnyugvás, az, hogy nem cselekvés állapota, és van a másik, amikor az elménk, a lelkünk is tud nem cselekedni. Ismerjük azt, nem leülünk, nem cselekszünk semmit, de megy. És akkor én már nem tudom, hol vagyok, már mit kéne csinálnom, már mit kellene nekem még tennem, meg hogy, és akkor megy a belső kerék, az elménk, az akaratunk és az érzelmeink, azok nem biztos, hogy tudnak pihenni. És azt is meg kell tanulni elcsendesedni. Amikor azt mondjuk, hogy csendesedjünk el, és legyünk az Isten jelenlétében, ezt is ugye ez a fajta belső csendet is jelenti, hogy az ember az elméjét, az akaratát, az érzelmeit és a belső lelki világát is le tudja lassítani arra a szintre, ahonnan elkezdődhet a gyógyulás. Tehát van az a, tehát bármennyi gyógyszert és úgymond olyan mesterséges nyugtatókat az ember magához szedhet, gondolván azt, hogy letompítja magát annyira, hogy majd a feszültség kimegy. Nem ér annyit, mint az igazi, az a belső nyugalom, amiben az ember végre el tud lazulni, és ezért ugye probléma ma az embereknek igazából, hogy mit is jelent megnyugodni, mert igazából nem tudjuk ezt. És azért fáradunk el sokszor, azért annyira felgyorsult ez a mai világ, mert még erre rá is játszik, mert amikor az emberek pihennek, akkor is valami intenzív dologba vesznek részt. Tehát a pihenési időben is maga a televízés olyan, hogy rengeteg információt ad nekem, az nem pihenés nekem, hogy egy adott időben rengeteg információval kellene foglalkoznom és feldolgozni. Ugye hát persze nem dolgozom föl, mert lezárom, de mégiscsak ott van, és az ott van az én életemben, és nem tudok kikapcsolni. Tehát az Istennel való kapcsolatunkban is az egy fontos dolog, ezt így egy időben már így mondtam ezt a képet, és most nyár van, hogy kimegyünk napozni, és a napozás közben ugye nem csinálunk általában semmit, ott vagyunk, és élvezzük az Isten kegyelmének és szeretetének a napfényét, és vagyunk, és elengedjük a dolgainkat, és mint hogyha Jézus azt mondaná, hogy ezt a belső magatartást te vidd el a mindennapokban, mert amikor pihen az ember, és megnyugszik az elméje, a lelke és az egész lénye, akkor másképpen megy vissza, és megvan az esélye, hogy egyfajta belső nyugalommal tud tekinteni egyébként a hétköznapi dolgaira is, és annak a gyümölcsét vissza tudja hozni. Ez az a vegyétek magatokra az én igámat. Ugye ez megvagytok terhelve, megfáradtatok, és én megnyugvást adok nektek, ezután lehet fölvenni az igát. Fordítva szoktuk mondani, vedd fel az igát, aztán majd Jézus Krisztus meg fog téged nyugtatni. Nem tudom, majd ottan jó lesz az neked, meg békességet fogsz találni majd Jézussal. Itt azt mondja, hogy megfáradt, meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, tehát ezt kell rendezni, és utána vedd fel az igát. Tehát nem jó az, hogy fáradtságra még egy iga. Nem jó az, hogy teherre még egy teher. Ugye teher alatt nő a pálma, szoktunk mondani, még jó, nem baj, majd bírjuk még jobban, szedjünk még fel magunkra, mert úgy leszünk majd igazából erősek. Úgy tűnik, hogy nem leszünk erősebbek ettől, hanem igazából kell, hogy megnyugvást találjunk. És az Isten azokat tudja legjobban megterhelni, vagy terheket bízni rá, akikben a megnyugvást is el tudja végezni. Azok az emberek, akik le tudták tenni a feladataik terhét, és utána újból fel tudják venni az Istennel, azok igazából a legeredményesebbek, és hosszú távon azok fogják a legjobban bírni a feladatokat, és ők lesznek a legaktívabbak. Most az, hogy mit cselekszünk az Istenért, ugye, hogy mennyit, hogy sokat kell, avagy keveset, és kinek mi a sok, és mi a kevés, és mit tart fontosnak, ebben is ugye lehetnek vitáink, hogy mi az az iga, amit fel kell venni. Mi az az iga? Itt azt hiszem, ugye elsősorban azt jelenteni ez, hogy az Istennel való kapcsolatunkban azt a dolgot kell előnybe részesítenünk, hogy mi ezzel az igával, az iga, az ugye az a járom, vagy nem tudom, amit így föltesznek, ugye az állatra, és azzal van kapcsolatban a másikkal, és úgy tudják együtt venni. Tehát itt a kapcsolatnak a szimbóluma, és mivel a kapcsolatban az iga által együtt viszik a terheket, a kapcsolatban, hogy mi kapcsolatban vagyunk, egy azon terv alatt vagyunk, ekkor fogod te jól vinni és viselni az élet dolgait. Tehát ez benne a hangsúlyos, nem pedig a megterhelődés. Tehát a kapcsolat a lényeg, vedd magadra az én igámat, vagyis legyél velem kapcsolatban, maradj velem kapcsolatban, megpihentél nálam, tudod, hogy ki vagyok. Nem hajtalak téged. És nem üldözlek téged. És nem teszek rád nagyobb terhet annál, hát én veszem le a te terhedet. És utána pedig az iga az annyit jelent, hogy nem olyan értelembe vesszük vissza a terheinket, hanem Krisztussal kapcsolatban maradunk, ezért gyönyörűséges az az iga. Mert itt ebben az iga szimbólumban ugye nem a teher van benne, hanem a kapcsolat. Nem egyedül vagy már, hanem velem együtt vagy, és velem együtt menjél tovább, ezt a szimbólumot használja ugye Jézus. Mert én segítek, ugye gondviselő az Isten, hordoz bennünket, És így tudjuk pozitívan szemlélni a jövendőt, és úgy tudunk tekinteni a dolgokba, hogy rábízzuk az Istenre, és most lelkiképpen most azt mondom, bizonyos fokig a nyaralásban maradunk, mert lelkileg a megnyugvást és a békességünket visszük tovább, és azt mondjuk, hogy rábízzuk Istenre, nem aggódunk. És akkor jönnek az a rengeteg ige, ami arról szól, hogy ne aggódjál, ne féljél, ne nyugtalankodjál, bízd el Istenbe, ő munkálkodik, és ebből a megnyugvásból fakad. Egy félő embernek is szól ez az ige, hogy ne féljél, mert megállítja, vagy biztonságot ad neki, de igazából az ember nem fél, aki nyugodt. A félő embernek is segítség, hogy ne féljél, de mondom neki, hogy ne félj, látom, hogy fél, meghallotta, igen, igen, hallom, igen, nem kéne félnem, de azért mégis félek. Miért? Mert nem nyugodt. Abban a pillanatban, amikor az ember meg tud nyugodni, és úgy tudom mondani neki, hogy ne félj, és onnan indítunk, akkor ez a ne félj, ez az lesz, hogy megmarad a nyugalmában. És abban megáll. Tehát a ne félj igék, és azok a biztatások, amikor Istentől kapunk ilyen pozitív dolgokat, hogy veled vagyok, nem hagylak el, nem távozok el tőled, az innen érthető, hogy azért a békességünk megvan már az Istennel, és megvan az erőnk forrása, az ez a belső nyugalomból, érettségből, vagy hogy mondjam, egy tudatosságból fakad. És ha ez a belső középpontunk nincsen meg, vagy nem vagyunk benne tudatosak, és ebből kimozdítattunk, illetve nem találjuk meg, vagy csak részlegesen vannak pillanatok, mikor úgy rá tudunk állni, van, mikor meg nem, és nem értettük meg, hogy ez honnan a miénk, hogy ezt kérnünk kell Istentől, vagy ezt nekünk kell megteremtenünk magunkba. Ugye a nagy kérdés, hogy mi az, hogy békesség meg nyugalom, és nekem kell ezt megteremtenem, vagy most Isten adja meg nekem. Most ugyanis akkor dilemmázok, most kérjem Istentől, hogy adja nekem békességet, vagy Isten azt akarja, hogy én békességben legyek, és akkor majd ugye nem fog félni, és akkor meg lesz. Most akkor én csináljam, vagy Isten csinálja. Hát igen, itt ez a dolog, hogy akkor... És az a lényeg, vagy így látom, hogy igen, ezt hogy valahogy egy kicsit rá kell erre éreznünk, hogy ez napi szinten az annyit jelent, hogy tényleg kell, vagy este is azért fontosak ezek a dolgok, vagy a napindítás, vagy napközben, hogy az ember érezze ezt az együtt, ez az iga, ez a pontos kifejezés, együtt vagy velem, és ezáltal te biztonságban leszel, de akkor együtt kell nyugodni is vele. Együtt kell vele lenni, hogy ráérezzél erre, mert különben, vagy ráérezzünk erre, mert különben nem fogjuk érezni a lelkünk mélyen az Istennel való egybekötöttségünket, ha nem tudtunk megpihenni nála. Tehát nem fogjuk el, nem lehet rohanva, ha elrohanunk, jó, akkor van egy ige, jaj de jó, és akkor lelkünkre kötözzük, és elrohanunk. Ugye ez is segítség lehet, de egy tűzoltáshoz hasonlít ez a dolog, ahhoz képest, amilyen mélysége vagy nyugalma van ennek a képnek. Egyébként az igában nem nagyon lehet rohanni. És az a fajta felpörgetett keresztény élet, ami van, hogy akkor gyorsan mindent ilyen azonnal oldódóan szeretnénk a Istentől megkapni, meg azonnali válaszok, meg akkor pörgős élet, pörgős keresztény élet, ami tényleg a mai világban lehet, hogy vonzónak tűnhet. Tehát nem nagyon érezhető Jézusnál ez a fajta túlhajszoltság, mert sok munkát végzett ő, és sok feladata volt, de úgy néz ki, hogy sehova se sietett, és nem rohant, hogy még az 5000-hez eljusson, mert akkor éhen halnak, hogy ő nem lesz ott, és nem látjuk azt a hatalmas feszítő erőt, amit ő stresszben él Jézus, hogy most hány beteg ember fog hozzájönni, és most mit fog tenni. Tehát nem volt meg benne, illetve a tanítványoknál. Már jobban láthatjuk, amikor elkezdenek aggódni, hogy hát itt van ez a sok ember, aztán honnan adunk enni. Tehát, hogy nincs meg ez a fajta félelem vagy stressz. Míg a mi életünkben ugye sok tekintetben ott van ez a dolog. És ha így nézzük, akkor Istennél az a fajta ráhagyatkozás, hogy én rá tudom bízni, és nem aggódok, nem félek, ez is ebből a nyugalomból fakad, és ez adja meg nekünk ezt a fajta alap élményünket az Istennel, amit semmiért nem szabad odaadni, és semmilyen nagy szolgálat nem hozza vissza ezt, a belső biztonságot és nyugalmat, mert izgulunk, félünk, akarunk, cselekszünk, beledobjuk magunkat, túlterheljük is magunkat, hogy sikerüljön, és lehet, hogy sikerül, csak egy dolgot nem tudunk sikerrel magunkénak, ezt a fajta belső nyugalmat, és itt jön a lényeges pont, hogy aki sokat tesz, és minél többet tesz az Isten dolgáért, de nincsen meg benne ez a belső békesség, Istennel való megnyugvás és ráhagyatkozás, azok nem tudnak szelidek és alázatosak lenni. Hanem azok frusztráltak lesznek, azok idegesek, azok megmondják másoknak, mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, nem jól csináltad, miért így csináltad, miért úgy csináltad, és akkor elindul a pörgés. És még Jézusnál is okosabbak vagyunk. Ugye? Tehát Isten dolgaiban is mi mondjuk meg Istennek, hogy mit kéne csinálni, az nem az az iga. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én megmondom majd Istennek, hogy hogyan húzzad, meg hova húzzad, meg aztán mennyit húzzál ma rajtam, hogy ez jó legyen nekem, ugye? Hanem valahogy egy együtt haladásról van szó, ahol Isten is segít rajtam, meg nekem is kell segíteni egy kicsit magamon. Isten, ugye, segíts magadon, és Isten is megsegít. Szóval az én részemet is vállalnom kell benne. De ez nem egy olyan verseny. És a nap végén nem az a lényeg, egyrészt nem a teljesítmény. Ez azt hiszem, itt nem azt mondja Jézus, hogy és megtanuljátok tőlem, hogy hogyan kell minél többet teljesíteni, hanem azt mondja, hogy megtanuljátok tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Tehát a szelídség az ugye az egyfajta békét is jelent. A szelíd ember az egy békés ember. Az el tudta engedni a dolgokat, hogy felül tudott a dolgokon emelkedni, és a dolgokat a helyén tudja kezelni, és egyrészt az alázat is ebből fakad. Tudja, hogy ő kicsoda, és tisztában van önmagával. Itt különbséget tennék az alázatoskodás között. Tehát amikor látszatszerítség van, látszat alázat van, az nagyon nem tudja, hogy hol van, és azért alázatoskodik, és ő nem is akar igazából alázatos lenni, hanem igaz, csak keresi az alázatoskodással azt, hogy hogyan tud pozícióba jutni. Nem, az alázatoskodás pont az ellenkezője. Ez a finom módszere annak, hogy hogyan juthatnék én följebb. Vagy hogyan gyakorolhatnék én nagyobb hatalmat bizonyos tekintetben, vagy hogyan tudok kibújni bizonyos dolgok alól. Alázatoskodással is úgy ki lehet bújni, nem, hát én nem vagyok erre alkalmas. Én ezt rám nem lehet ilyet bízni, mert ugye, és hát tehát, hogy nekem ez úgy se fog menni. Ugye ez is alázatnak tűnik, hogy igen, de közben ez Istentől abszolút nem várja el tőlünk, hogy ilyen tekintetben alázatosak legyünk. Mert ez nem alázat. Hanem ez azt jelenti, hogy minden alól kibújunk, és pont nem veszük magunkra egyrészt az igát sem, és az alázatoskodásban aggódás is van, mert az alázatoskodó ember, aki mindig azt mondja, hogy neki ez sem megy, meg az sem megy, az fél. Hát, ugye? Másrészt meg annyira fél, hogy félti önmagát, és nagyon kapaszkodik a saját székébe. És ezért másokat is képes félelemben tartani, hogy megmaradjon a saját pozíció. Ismerjük azt, hogy valaki fél, akkor elmondja a másik, de figyelj, attól nagyon féljél, hogy az milyen rossz lesz, és akkor így megy, elmondjuk egymásnak, hogy mitől kell félni. És a hitben is lehetnek ilyen dolgok, amikor az emberek hitben rémizgetik egymást, hogy jaj, ez nem szabad, mert ez rosszra visz. És akkor terjed futó a tűzén, és mindenki adja tovább, mitől kéne már félnünk, és gondoljuk, hogy ez egy hitbeni jó cselekedet, hogy most félünk egyet együtt, egy hitben, valamitől, amitől nem kéne félnünk, esetleg szabadságunk is lehetne megélni, vagy elmenni, vagy megcselekedni bizonyos dolgokat, de inkább félünk 20 dologtól, mint hogy egy dologban cselekednénk, és aztán végén ezért van az, amikor a nem cselekvés állapota pont fordítva jön el a hívő emberek életébe, vagy jön, hogy nem tudnak megnyugodni az Istennél, de közben meg, mivel mindentől félnek, hogy jaj, hibát ne kövessenek, ezért nem cselekvők lesznek. Hát inkább megtartják a hitüket. Ez egy talentumos szolga, aki megkapja a kis talentumot, elássa, hogy jaj, el ne veszítsem magamat, életemet, dolgaimat, ura, akkor inkább biztonságra törekszem. Biztonságos élet. Nem? Ott van bennünk, hívő emberként is, hogy a biztosra menjünk. Biztosra menjünk, ez biztos. Ebből nem lehet baj. Akkor menjünk a biztosra. És a szelíd és az alázat az annyit jelent, hogy attól még az bátor. Igazi szelíd az nem megalkuvó, az nem úgy fogja föl, hogy akkor most itt mellé állunk, de olyan mellé állunk, hogy még más is hozzáférjen, lehetőleg én meg sose kerüljek sorra, hanem akkor fölvállalja azokat a dolgokat. És ez is az alázat, hogy mi az, amit nekem föl kell tudnom vállalni, de alázat az is, hogy mi az, amit nem. Hát igen, azért abban is van, hogy minős dolgokat nem engedek, nem teszek magamra, de ebben egy helyes egyensúlyt meg kell tudnunk tartani. És ez a fajta szelídség az azt jelenti, hogy én nem kezdek el félelmet generálni. A szelíd ember nem mondja a félelmét, nem rakja rá a másikra. A szelíd ember nem fog félelmet kelteni X-be, Y-ba és frusztrálni a másikat. Mert akkor pont az ellenkezőjét félő emberekkel a Jóisten se tud sok mindent tenni. Rettegő embernek nehéz hitet adni, nehéz a hitben erőt adni és segíteni rajta, mert ha mindig fél és félelmek között éli az életét, akkor az Istennel való kapcsolata is a félelemre fog alapulni, és ezáltal cselekvőképtelen ember lesz, akiben nincsen békesség és nyugalom, mert a félelemnek az a természete, hogy egyik félelem szüli a másikat. És ha van is olyan ige, hogy hát nem nagyon van, hogy féljetek valamitől, most így hirtelen, amikor bíztatna Isten, hogy féljünk valamitől, hát nem nagyon, most nem jut eszembe, hogy bármire azt mondna Isten, hogy féljünk tőle. Hát még az ördöggel kapcsolatban sem nagyon mondja, hogy féljünk, hanem vigyázzunk, de vigyázás, vagy óvakodjatok, hogy valami, de ez a félelem, ez sehol. Félelem és rettegéssel vigyétek véghez üdvösségeteket, van egy ilyen talán, ott most így hirtelen, de annyira a félelmet nem helyezi előtérben. És ennek ellenére pedig az életünknek ilyen sok tekintetben része, és ha félünk, akkor tényleg vizsgáljuk meg, hogy mitől, mert ahogy látjuk, nincs annyira gyökere Istennél a félelem. Isten nem félelmen keresztül akar bennünket vezetni. És a megnyugvás pontosan ennek a lényege, mert egyszer megértettük, hogy Isten jelenlétében nem a félelem dominál, nem a kényszer, akkor így is tudom mondani. Ugye Isten mi különböztette meg ugye Izrael számára, hogy Egyiptomból a fogságból hozta ki, vagyis a kényszer munka alól felszabadította őket. A kényszer az nem Isteni vezetésnek nem része, tehát Isten nem kényszerből akarja, hogy szolgáljunk neki. Az iga, az verjük ki a fejünkből, az nem kényszer. Tehát ha én kényszeredetten vagyok az Istennel valamilyen úton, akkor ott valami baj van. Vagy én nem vagyok összhangban önmagammal, és én nem akarok azon az úton menni, akkor, és Istennel lenni, de kényszerből. Hosszú távon nem. Az lehet olyan dolog, hogy én ezt nem akarom, de Isten szavára én ezt megcselekszem, tehát ilyen van. De a kényszer az, amikor egy hosszú időszakot már úgy élek meg, hogy én nem tudok ezzel közösségben lenni. És azért mégis kényszerből megteszem. Tehát Istennel így a kapcsolatunk nem jó, ha kényszer alapú félelem, vagyis félelemből szolgálok neki. Ez a kényszer. Félelemből szolgálok Istennek. Ugye a legnagyobb kényszer az a félelem, ami az embert beleviszi ezekbe, és ezért van aztán örömtelen, nincs békessége, nincs szerénység, csomó minden, nincs türelme, mert honnan lenne, hogyha üldözöttként, vagy ilyen lelki állapotban éli meg az Istennel való kapcsolatot, akkor elveszíti a bizalmát. Tehát Isteni minden erő és hatalom, ezt pedig a mi javunkra akarja fordítani, és amikor mi megnyugszunk az Istenben, és hagyjuk, hogy az Isten munkálkodjon az életünkben, ez a pihenés, akkor Istennel feltöltekezve tudjuk bizalommal fölvenni azt az igát, ami a vele való kapcsolat, és bátorságot, szerítséget és erőt fogunk meríteni ahhoz, hogy ezt a szemléletmódot, látásmódot megtartva vállaljuk az életünkben azokat a dolgokat, amiket meg kell cselekednünk. És ez a helyes alap fogja megadni nekünk, hogy mindaz, ami történik velünk, az végül is a javunkat szolgálja. Így van az ember számára minden, ami vele történik, ugye minden az ő javát szolgálja, amit hitben megél. Így fordul át. Mert akkor lesz Isten a szabadító, mert a megnyugvásomban megtapasztalom, hogy Isten szabadít. Azért nyugszom meg? Azért pihenek meg? Mert mitől szabadít meg Isten? Hát önmagam terhétől, a dolgok terhétől. Lehet, hogy az Istenre vonatkozó dolgok is megterhelnek engem, hogy mit mondott Isten. Attól is meg kell szabadítania Istennek, ha én az ő szavát rossz helyre tettem. Isten kiigazítja a saját gondolatát bennem, hogy én megterhelődök valami miatt, és ad helyette, vagy helyére teszi azokat a dolgokat, hogy ez a javamra váljon. Isten senkit nem akar megterhelni. Még akkor sem, hogyha a bűnéről beszél. Nem megterhelni akarja, megszabadítani. És csak annyira úgy beszél, úgy az a jó beszéd az Isten dolgairól, mondjuk a bűnös ember előtt, aki feloldozni is fel tudja. Mert úgy beszélni a bűnről, hogy nem tudunk feloldozást adni, vagy nem visszük el odáig, az nagyon nagy baj. Mert olyan feszültséget generáltunk az emberek életében, aminek a megoldását nem tudtuk megadni. És akkor nincsen feloldás. Tehát, ha Isten mindenható, és ez a minden szót tudnám itt kiemelni. A megnyugvás akkor jön el igazából, hogyha megértjük azt, hogy minden a javunkra van. És ez a minden áldás a Krisztusban a miénk, hitáltal már minden bűnünk megbocsátatott. Tehát itt sok esetben használja a Szentírás a minden szót. Hogy mindenről beszél. És ez nem egy nagyfokú általánosítás, hanem ez fejezi ki legjobban azt a teljességet, amit az Isten akar nekünk adni. És ezért kell nekünk is úgy a hitünkben felfognunk, hogy igazából minden már a miénk, és így kell tekintenünk ezekre a dolgokra. És ezáltal tudjuk legyőzni azt a fajta belső szorongást, vagy zaklatottságot. Így lehet akkor a megnyugvás a miénk, és Krisztus igája akkor olyan eszköz, amivel küzdeni tudunk mindennel szemben. Tehát jön valami az életünkben, és azért maradunk kapcsolatban, hogy utána azt kérve Isten segítségét, vagy Krisztus jelenlétét, akkor szembe, akkor bátran fel tudunk állni. És akkor jön ez a fajta önbizalom, most Isten bizalom, a kettő együtt van, tehát szelíd, és alázatos embernek van egy belső tartása, gerince, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát az meg tud állni. Nem elrugaszkodott, nem nagyképű, ugye nem önmagan a ki, ha én nem, de mégis a helyén van, de azt sem mondja, hogy jaj, hát én erre képtelen vagyok. És ez nagyon jó, a kettőnek az ötvözetét tudja, hogy erő is van benne, meg van benne úgymond egyfajta képlékenység is, hogy tud igazodni a dolgokhoz. Az erős emberek sokszor nem igazodnak, és nem hajlékonyak, hanem ők csak úgy akarják, ahogy ők akarják. És mindenki hozzájuk igazodjon. Vannak hitben erős, hitben is vannak ilyen emberek, akik általában megmondók, és csak úgy lehet. hídben is vannak olyanok, akikhez mindenki igazodik. Egyrészt ez jó, hogyha jó irányba vezet, de ha nem, akkor meg azért nehéz, mert hídben élő ember, hát belőlem nem az Isten szól, vagy én nem az Isten akaratát látom, és ha már ugye ez a vita, hogy mi az Isten akarata, akkor ott már nehéz vizekre vezünk, mert lehet, hogy valaki nem jó látásban van, de és abban nagyon erős. És hídben alá tudja támasztani, hogy már pedig ez így van, mert ő így látta, így kapta Istentől, és akkor onnantól kezdve már nehéz érveket találni, mert az Isten az elég erős érv, ugye az ő gondolat rendszerében. És ezért van az, hogy például frusztráló lehet, vagy van olyan, hogy keresztény emberek másokat frusztrálnak. Hát nem, hogy békességünk lenne, hanem azt érezzük, hogy hát jó lenne arrébb ülne még kettővel, mert akkor esetleg nem vagyunk most úgy, nem jó hatással van rám, és nem is értjük, hogy miért, de közben lehet, hogy ugye hitben meg nagy dolgokat, nagy felismerések is lehetnek. Tehát innen értjük meg akkor, hogy milyen fontos ez magunk számára, és hogy mi se váljunk olyan emberekké, akik mellő elülnek egy idő után, mert mi frusztrálunk majd másokat. Jó, tehát Isten mozgásban van, és ez a mozgás nem azt jelenti, hogy nem pihenhetünk meg. Jézus rengeteget ment, és mégis a nyugalomról beszél, és a megállásról, megpihenésről, pont akkor, amikor szolgál másoknak, mert az ő szolgálatának a legfontosabb része az volt, hogy amikor az emberek megérkeztek hozzá, akkor meg tudjanak pihenni. És a gyógyítás, a tanítás is lényegében a megpihenés közben történt, nem rohangáltak ott az emberek jobbra-balra, hogy Jézus küldözgette őket, hogy mit kéne most csinálni, hanem mindenki megpihentett, és itt is, ahogy most vagyunk, ugye jelen pillanatban itt mi is megpihenünk, meg az igehirdetés is valahogy így történik, hogy bejönnek az emberek, és megpihennek. És a pihenés közben adja nekünk Isten a üzenetét, és ezt azért teszi így, hogy vegyük észre, hogy ezt a pihenés állapotot, ezt vinnünk is kell tovább. Részévé kell váljon az életünknek, és kell tudnunk pihenni. Ez egy nehéz dolog, de hogy miközben cselekszünk, tudjunk pihenni is. Tehát úgy cselekedni, hogy megnyugvásból, békességből és pihenésből cselekedjünk. És amikor visszaérnek ugye a tanítványok is Jézushoz, akkor megpihennek Jézus lábán. Tehát a pihenés és a megérkezettség az mindig ott van, mint egy kerete. A kiindulás és a megérkezés is ugyanott van. És ez az a keret, ami összefoglalja a hívő életünket is. És amikor átutazók vagyunk ezen a világon, az nem azt jelenti, hogy át kell rohannunk ezen a világon. Végig lélek szakadva, ha törik, ha szakad, most nyomjuk végig ezt az életet, és aztán majd csak megpihenünk majd oda át. Ugye? És akkor ebből lesznek a nagy gondok, hogy úgy megterhelődik az ember, hogy mire oda át lesz, addigra már rengeteg minden van az életében, és ezért fontos, hogy ne rohanjon és ne átrohanjon ezen az életen, hanem egy kicsit az a pihenés, cselekvés és megnyugvás ott legyen. Mert az én igen boldogító, és itt jön az, hogy az én terhem könnyű, és akkor alakíthatók át ezek a terhek az életünkben. Illetve meglátjuk, hogy boldogság is van azáltal, hogy vállaltunk terheket. Azért ebben öröm is van, és békességünk is lehet. Jó. Hát, néhány gondolat erejéig átadom a szót. Sokat beszéltem, hogy értük meg, vagy hogy éljük ezt meg mi. Könnyű nekem, most pihentem. De az én sem. Ugye ez a pihenés is egy kettős már úgy magam részéről, hogy tudom, hogy nem lehet ki, tehát nem az az igazi pihenés, hogy elmegyünk nyaralni, mert az mindig elmúlik. És utána mindig az a kérdés, hogy hogy lehetne ezt akkor ugye visszahozni, és talán ebben akartam ezt átadni, hogy a pihenésre soha nem szabad lemondani. Mert aki lemond róla, az egy lényeges dolgot hagy ki. De a cselekvésről sem szabad lemondani, ez is igaz. Ez a kettőnek együtt kell mozdulni. Ugye az alvásunk is így van. Akkor imádkozzunk. Mennyi, atyán, kérjük, hogy ha megfáradtunk, akkor tudjuk a terhünket most letenni. Adj nekünk megnyugvást, add, hogy tudjuk elfogadni az életünk dolgait, és tudjuk vállalni azokat, majd tudjuk azokat letenni és rád bízni. Mert többet nem tehetünk emberileg, mint amit megcselekszünk. Add, hogy ne a hitünket ne váltsuk át aggódásra, félelmekre és gondokra, hanem tudjuk a hittel ezeket a dolgokat lesöpörni magunkról, hogy nincs értelme félni, aggódni, és a jövőn törni a fejünket, amit még úgy sem látunk. Hadd meg, hogy így a jelenben meg tudjunk nyugodni, és szelidek tudjunk maradni, és ne idegesek legyünk, és ne úgy tekintsünk a jövőbe, hogy mint ami eleve rossz lesz nekünk. Így kérjük azt, hogy hitáltal tudjuk a pozitív dolgokat behívni az életünkbe, és hát, hogy a félelem által pedig ne a rossz dolgokat jelenítsük meg. És kérjük, hogy lássuk a te hatalmadat, hogy mindenható Isten vagy, aki te még azt is tudod, hogy mit hoz a holnap. És te nem hagysz bennünket egyedül, ez a biztos pont. Ez az iga, amit magunkra vehetünk, és ebből fakadhat az a belső tudásunk, hogy ez elviselhető lesz, könnyű lesz a mi számunkra veled együtt, és meg lesz a mi örömünk, amit nem vehet el semmi, hanem lesz egy békesség, egy csendes öröm bennünk, hogy ezt is veled együtt végig tudtuk csinálni, és mint ahogy a mai napot, a holnapit is, meg az azt követőt is meg tudjuk veled együtt élni, és nem lesz gond, nem kell félnünk. Hagyd nekünk így nyugalmat és belső derűt, örömöt, amivel a jövő felé tudunk tekinteni, és rád bízzuk az életünket. Áld meg ezt a gyülekezetet, és légy velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.